Köszöntöm az adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Almási Levente, az RSM akvizíciós és cégértékelési üzletágának vezetője. Témánk a cégértékszámítás, illetve az ehhez kapcsolódó tények és tévhitek, mi elsősorban ez utóbbira, tehát a tévhitekre fogunk fókuszálni. Egy cég valós piaci cégértékének kiszámítása nem csupán számok és pénzügyi mutatók összegzése, ennél sokkal összetettebb, bonyolultabb folyamatokról van szó. Melyek a leggyakoribb tévhitek?
Ugye, ahogy elmondtuk, a mai téma főleg a cégértékelési tévhitekről szeretnénk beszélni, de hogy minden előadásnak a lényege az föl kéne vezetni, hogy akkor induljunk el a KH-tól, és abból induljunk ki, hogy gyakorlatban mik azok a cégértékelési módszertanok, amit alkalmaznak eladók, vevők, befektetők. Nyilván én most hármat részleteznék, a gyakorlat azt mutatja, hogy főleg ezeket alkalmazzák. Egyetemi tankönyvek alapján persze sokkal több van, de a gyakorlat ezt mutatja, ezt igazolja vissza, hogy három megközelítés szokott lenni, abból egyet kiemelnék, ami úgymond, majd beszélni fogunk, úgynevezett összehasonlító tranzakció típusú értékelés, és majd elmondom nagyon röviden pár mondatban, hogy ez mire utal. De hogy akkor adjunk egy struktúrát neki, ugye három megközelítést alkalmaznak főleg a befektetők, eladók. Az első az a úgynevezett cash flow alapú értékelés. Itt azt kell, annyit kell megjegyezni, hogy egy jövőbeli üzleti terven alapszik. Innentől kezdve azt mondjuk, hogy jövőbeli üzleti terv, azért mindenki érezheti, hogy hát azért senki se lát ennyire pontosan a jövőbe. Hát és nem miért, hogy a vevő vagy az eladó készíti az üzleti tervet. Tehát ezt azért csinyán kell ebben bánni, akkor szokott ez működni, ha mind a két fél nagyjából ad egy közös üzleti tervet, és az alapján lehet csinálni egy jövőbeli üzleti tervet, és úgymond a jövőbeli számokat a mai napra csúnya szóval visszadiszkontáljuk, tehát a mai értékre hozzuk vissza. Ez szokta adni az értékelés főbb bázát, csak ahogy mondtuk, a jövőbeli tervszámokon alapszik. Ez egy kicsit ilyen szempontból evet csinyán kell bánni. A második, amit már említettem, ez az összehasonlító tranzakció alapú értékelés. De arra kell gondolni, azt hiszem sokaknak ismerős lesz, hasonló, mint egy ingatlan vásárláskor, ugye az ember akkor el akar menni ingatlan vásáron, akkor nagyjából megnézi, hogy a piacon hasonló paraméterekkel, hasonló helyen, nyilván hasonló időszakban milyen négyzetméterárak vannak. Na, ez a tranzakció alapú értékelés nagyon hasonlít ehhez, mert megnézi a befektető, eladó, vevő, hogy abban a szektorban, abban az időintervallumban, abban a méretben milyen típusú tranzakciók voltak, és annak az árazását alkalmazza az adott céltársaságra. Azt mondhatjuk, ez szokott leginkább a befektetők és eladók bevett értékelési módszertana. Nyilván ennek is van előnye, hátránya, meg vannak bizonyos tényezők, paraméterek, amit nem kell figyelni, ezt később el fogjuk mondani, amikor a tévhitekről teszünk említést. És a harmadik az a nettó eszköz alapú értékelés. Itt tipikusan arra kell gondolni, hogy a cégnek vesszük a mérleg tételeit, és azt próbáljuk piaci tételekre átkonvertálni, hiszen a mérleg tétel nem minden esetben az aznapi értékeket képviseli, vagy adott piaci értéket képviseli. Kicsit arra kell gondolni, ha mondjuk pont eladná a társaság, vagy a tulajdonos, nem is a társaság, a tulajdonos a cégét, akkor milyen értéken tudja úgymond az eszköz oldalon lévő vagyonelemeket eladni, és a forrás oldalon meg a kötelezettségeket levonva mennyi fog maradni a zsebében. Tehát ez a harmadik fajta megközelítés, de ahogy említettem, a másodikat szokták leginkább követni, egyfajta nyereség alapú tranzakciós megközelítés.
A nyereség alapú cégértékelés során melyek a leggyakoribb tévhitek?
Hát számosságában nagyon sok szokott előkerülni, nyilván akik ebben a szektorban érintettek, sokkal többet is fel tudnák sorolni, még próbálom egy-két-három érdekes példát említeni. Az egyik, amikor arról beszélünk, hogy tranzakció alapon értékel vevő eladó, és ugye nyereség alapon, mert amikor megnézi, hogy hasonló méretű cégek milyen árazással keltek el, került értékesítésre, akkor egyfajta mutatószámot néznek, és tipikusan ez a nyereség mutató, amit szoktak összehasonlítani a tranzakció előtt után, ezt veszi górcső alá, mint a vevő eladó. És ugye a nyereség, ez egy kvázi laikus megközelítés, ebben a szektorban, ebben a világban, amit szoktak nézni, ugye többfajta nyereség számunk van, van üzemi eredmény, van adózás előtti eredmény, van adózás utáni eredmény, de mi a mondjuk úgy, az operatív nyereségre fókuszálunk. Angol szóval csúnya lesz, de már eléggé elterjedt az angol szó, ez úgynevezett EBITDA utalás, ezt legjobban úgy lehet lefordítani, hogy ugye a számíteli kimutatásban az üzemi eredmény, annyival a különbség, az üzemi eredmény az figyelembe vesz az érték csökkenést. Ez az EBITDA szó, ez ugyanez lenne, hogy üzemi eredmény, csak értékcsökkenés nélkül, vagy más megközelítésben a fő árbevételből levonjuk a nagyobb fő tételeket, személy jellegű, anyagi jellegű, és így kapjuk meg az operat, nevezzük így, hogy operatív nyereséget, és ezt szokták legelső körben nézni a eladó befektetők, hogy mi a operatív nyeresége. És itt szokott lenni egy kis meg nem értés, mert matematikailag ezt az EBITDA számot ugye úgy lehet megkapni a magyar számítási törvényből kiindulva, hogy üzemi eredményhez hozzáadjuk az értékcsökkenést. Ugye ez matematika, amikor azt mondjuk hozzáadunk valamit, akkor azt gondolná eladó vevő, hogy hát hozzáadjuk az értékcsökkenés, akkor minden nagyobb az értékcsökkenés, akkor minden nagyobb ugye ez a szám. Ez nem így van, mert ugye számszakilag ugye az üzemi eredmény úgy jön ki, hogy árbevétel, mint a személy jellegű, mint az anyagi jellegű, mínusz az értékcsökkenés. És azért mondjuk számszakilag, hogy hozzá kell adni az értékcsökkenést, már egyszer levontuk, aztán hozzáadjuk, az igazából nullázza a hatását. Tehát ezért szokott egy kicsit félremenni az üzenet, hogyha azt gondolná egy tulajdonos, hogyha nagyobb az értékcsökkenés, akkor nagyobb ez az operatív nyeressége. Közben nem így van. Ez az operatív nyeresség arról szól, mintha nem létezne értékcsökkenés, nem is látták volna ki. Tehát itt az arra fókuszál mind az eladó befektető, hogy az értékcsökkenés nélküli operatív nyerességet vegye figyelembe.
Az eszközök értéke egyébként növeli a cég értéket?
Ez nyilvánvalóan igen, de a kérdés lehet, hogy arra vonatkozhat, mert sok ilyen kérdés vagy feltevés szokott elhangozni, főleg az adók részéről, hogyha van egy, nevezzük egy cégérték, valahogyan kikalkulálódott, és akkor nyilván a megszokott komment, főleg eladó részéről, hogy rendben van, értem, hogy mondjuk 100 a cégérték, de hát ugye van még készletem, meg van még ingatlanom, hát akkor nyilván azt ugye hozzá kell adni. És itt van egyfajta nézetbeli különbség, mert ugye a értékelés alapja, ha maradunk a előbb említett bevett nyereség alapú értékelésnél, akkor nyereség alapon értékelünk, és megvan a cégérték, akkor ebben minden benne van, vagy másképpen fogalmazva, a nyereség azért képződött a cégben, mert olyan eszközöket használt, olyan embereket, olyan szerződése volt, tehát hogy mögötte ott volt az eszközállomány, és ebből lett az adott nyereség. Nem úgy van, hogy van a nyeresség, és akkor még hozzáadok egy emberállományt, egy szerződés portfóliót. Tehát nem egy meg, így nem úgy adom össze, hogy egy meg egy, akkor kijön a nem csak kettő, hanem akár három négyre, hanem az a nyereség alapú értékelésben benne foglaltatok minden olyan eszköz, nyilván meg mögötte lévő egyfajta kötelezettségállomány is, és ebből jön ki ez a, nevezzük ez az érték, amely cégre igaz, nem az, hogy cégérték, és akkor még hozzáadjuk a plusz összes készletállományt.
Megegyezik-e a publikált EBITDA és az értékelésnél használt EBITDA? Az EBITDA ugye az értékcsökkenés nélküli üzemi eredmény fogalma.
99%-ban azt tudom mondani, hogy megegyezhet, de főleg mérettől függően kisebb méretű cégnek tipikusan nem szokott megegyezni. Nagyobb cégeknél tekintve az, abból indulva ki, hogy az már sokkal jobban kidolgozott mechanizmus van a cégen belül, olyanok a belső elszámolások, olyan számítási rendszere van, olyan kontrolling rendszere van, ott tipikusan kevesebb esély arra, hogy amit publikálnak és kitesznek audit számok között, azok megegyeznek. Kisebb méretben az szokott lenni, hogy a publikált és az úgynevezett normalizált nyereségszám, majd maradjunk az EBITDA-nál, az nem szokott egybeesni, és megmondom miért. Mert mi ez a normalizált nyereségszám, a nyereség EBITDA, vagy normalizált EBITDA szám? Azt kell megjegyezni, hogy a alaptevékenység nyereségét mutatja meg. Minden más meg kell tisztítani, hogy megkaphassuk ezt az alaptevékenység nyereségét. Tehát mondunk egy példát, az is egy tranzakció vita szokott lenni, hogy bevételként elszámolunk pályázati bevételt, most akkor azt számoljuk igazából operatív tevékenységnek, és számoljuk igazi bevételnek, hogy ez egyfajta más bevételi forrás, És erre szoktam azt mondani, hogy bizonyos esetekben nagy százalékban, ha mondjuk egy fémfeldolgozás vagy bármilyen disztribúció foglalkozott cégnek, nem ez az alaptevékenység, hogy pályázati bevételekből növeli az árbevételi, tehát az tipikusan azt mondjuk érdemes kivenni, mert a befektetés azt mondja, hogy hát nem azért venni meg a céget, mert pályázati bevételekre van szükségem, én azért akarom megvásárolni, mert az alaptevékenységet jól csinálja, és abból van árbevétele. Tehát emiatt is minimum árbevétel oldal nem szokott stimmelni, a publikált auditált szám és a úgynevezett korrigált normalizált számsor ebben az esetben árbevétel, és ugyanígy van ez a nyereségre is, mert ha végigveszi a költségeket, ott is lehetnek olyan költségelemek, mi mondjuk ki, nem az operatív része, mert lehet, hogy a tulajdonoshoz kapcsolódik az a költségelem, vagy hogy lehetnek egyszeri hatások és egyszeri költségelem, egy óriási nagy 30 éves jubileumhoz kapcsolódó rendezvények, akkor mondhatjuk azt, hogy hát az igazából 30 év volt egyszer történik, hát ez nem egy szokásos költségelem, azt úgymond kiszokták venni eladók, befektetők, mert ez nem a szokásos költségstruktúra része, és emiatt ugye odaérünk, hogy akkor nem ugyanazok a számok, amit publikálnak, meg amit a befektető és illetve az eladó is látni akar.
A nyereség alapú értékelés egyébként jó módszertan akkor, hogyha meg szeretnénk határozni egy cég értékét, tehát a nyereség az egy iránymutató lehet, egy jó iránymutató?
Én azt mondom, hogy mindenféleképpen érdemes azt a módszertant megcsinálni, és nyilván van egy olyan megközelítés, és akkor legyen két vagy három módszertan alapján értékeljük a céget, és a három módszertannak valamilyen súlyozott átlagát vegyük alapul, és akkor az elég jó be lehet lőni, tehát maradva a nyereség alapú értékelés, néha esetleg eszköz alapú értékelés, és nyilván egy jövőbe üzleti terven alapuló, mondjuk diszkontált cash alapú értékelést elvégezve, azért három értékelési módszertan alapján elég jól be lehet lőni, de tény, ugye ennek mindig van költségvonzata mind a két oldalon, attól függ, ki csinálja, de tény az, hogy a bevett befektetői eladói hozzáállása az, hogy a nyereség alapú értékelés a megszokott. Ez lefordítva nagyon egyszerűen azt is lehet mondani, hogy egy cégnek van egy adott nyereségtermelő képessége. Tegyük fel, hogy minden évben ugyanaz, hogy az egyszerűsítés miatt, tegyük fel, 1 milliárdos nyeresége van már minden évben, tehát nincsenek ilyen fluktuáció, kiugrások. És akkor a befektető azt mondja, hogy én adok érte mondjuk 6 milliárdot szemben az 1 milliárdos nyereség, akkor ugye 6 év alatt térül meg. Tehát a nagyon leegyszerűsített megközelítés, hogy hány év alatt térülhet meg a befektetőnek a céltárságnak az ára. Ebben az esetben, hogyha kifizeti az 6 milliárdot, és van 1 milliárdos nyereség, akkor 6 év alatt visszakapja. Tehát ez a legegyszerűbb ilyen minden sallangot leszedve, ez a durva megközelítés nyereség alapú értékelésnél, mert azt mondja a befektető, hogy 6 év alatt viszont akarja látni a vételárat.
A cégértékelés esetében még milyen tévhitek lehetnek, tehát például a cég és a tőkeérték, vagy a nettó működő tőke szempontjából?
Igen, itt rengeteg szakszó merülhet föl, meg eladók is rengeteg kifejezésre találkozhatnak, hogy cégérték, tőkeérték, működő tőke. Ennek az összefüggése azért nem akarnám egy perc alatt elhadarni. Nyilván egy eladót mindig azt fogja érdekelni, hogy a napfigyel mennyi a vétel áll. És mondhatja azt, hogy lehet, hogy különböző varázslatok, igazából teljesen jogosan azt mondja, hogy igen, kérem szépen, mennyi a vétel áll. Tehát hogy lehet osztani, szorozni, nyilván ezt fogja kérdezni. Nyilván igen, az van a befektető részem, amikor mond egy cégértéket, tőkeértéket, és mindjárt ráterünk ennek a különbségére. Ő azért alá fogja támasztani, tehát meg fogja indokolni, hogy miért jutott arra a számításra. És akkor ott lehet vitatkozni, hogy akkor valamit nagyon nem nézett, nem volt információ, nem volt belső információ. Tehát nyilván ez, a mennek előre, ez ki fog kristályosodni, hogyha üzletet akarnak kötni. De visszakanyarodva az eredeti feltevés, a kérdés, hogy cégérték, tőkeérték.
Azért, bocsánat, magyarázzuk is meg egy kicsit ezeket a fogalmakat. Ugye cégérték, tőkeérték, nettó működő tőke, ez alatt pontosan mit értünk?
A cégérték igazából az a megközelítés, amikor nyeresség, de ha csak a nyeresség alapú módszertanat alkalmazzuk, akkor maradva az előbbi például, ha 1 milliárdos nyereséget ad a cég, és jön egy befektető, aki azt mondja, hogy 6 év nyereségben gondolkodik, akkor 1 milliárdszor 6, az 6 milliárd, ez a cégérték. Ebben még minden benne van, abban az értelme, hitel, stb. Tehát ez az első szemekből kiindulnak, mert ezt még módosítani lehet, illetve módosítani kell, és itt kötünk át, hogy maradva a cégértéknél, ez még nem nagyon nem a vétel áll, hogy akkor ezt még mivel kell korrigálni, úgy hozzáadni, vagy levonni ilyen tételeket, ami alapján megkapjuk a kvázi a tőkeértéket, ami már nagyon közelít a vételárhoz. És itt szokott az lenni, hogy nyilván, hogy mennyi készpénzállomány, meg mennyi hitelállomány van a cégben, az egy nagyon fontos indikáció. És a tankönyvi megközelítése az, hogy a cégértékből le kell vonni a kamatozó kötelezettségeket, tehát kvázi kölcsönt hitelt, és olyan pénzeszköznek hozzá kell adni, ami szabadon mozgatható, nincsen lekötve. Tehát, hogy a cégértékhez hozzá kell adni a pénzeszközöket, és le kell vonni a hiteleket, kölcsönöket, és ekkor megkapja az eladó a tőkeértéket, ami mondhatjuk az már majd, hogy nem a vételár. Azért mondom, hogy majd, hogy nem a vételár, mert itt az adásvételszerzésben szoktak lenni egyéb korrekciós tételek, és mindjárt elmondom a legfontosabbat, mert ugye azt mondja a befektető, hogy én normál állapotban veszem át a céget, normál készlettel, vevőállománnyal, szállítóállománnyal. Ha ez így van, akkor ebben az esetben a tőkeérték egyenlő vételár. És akkor itt meg is álltunk, tehát akkor végigvettük a cégértéket, levonjuk a hiteleket, esetleg hozzáadjuk a plusz pénzeszközt, amit ki lehet venni a cégből, megkapjuk a tőkeértéket, ami a vételárral megegyezhet, mert ugye normál állapotban adja át az eladó a befektetőnek. A normál állapot, itt arra gondolok, és arra kell gondolni, hogy tegyük fel, hogy készlettel bíró céltársaságról beszélünk, és átlagosan a készletállomány 500 millió. És ennyiben adja át, akkor nincs mit korrigálni. De gondoljunk bele, hogyha úgy adja át a eladó a befektetőnek, hogy nulla készlettel, akkor lehet érezni, hogy valami nem stimmel. Ugye normál állapotban 500 milliós készlettel működik, és nullával akarja átadni, ott az érezzük, hogy nem, valami nem stimmel. Na, és itt jön az, hogy ebben az esetben a tőkeérték az nem lesz egy olyan vételára, nem mondhatja a befektető, hogy hát, figyelj, azt beszéltük, hogy normál állapotban adott át a céget, tehát az nem azt jelenti, hogy nulla készlettel. Na és itt van az, itt szokták még tovább korrigálni, hogyha igen, ebben az esetben tényleg nullával akarod átadni a készletet, de 500 kéne, 500 millió, akkor nyilván befektető azt mondja, hogy hát, figyelj, akkor nekem kell megvenni az 500 milliós készletet, tehát akkor annyival korrigáljuk a tőkeérték vételárat, annyival kevesebbet fogok adni, mert azt neki kell megvenni. Tehát, hogy nagyon, nagyon gyorsan, 2 perc alatt, nagyon tömény volt és elnézést, de csak ezt akartam megvilágítani, hogy akkor cégérték, tőkeérték, vételár összefüggése hogyan függ össze. Ezt kell megjegyezni, hogy a nyereség alapú értékelésre indulunk el, akkor a nyereség alapú értékelésnél egy X számot, tehát hány éves nyerességet adná a befektető, abból jön ki a cégérték, és abból le kell vonni a hiteleket, és akkor nagyjából a tőkeértéket is megkaphatjuk, ami közelítőleg ugyanaz, mint a vételár.
A nettó működő tőke ebben az esetben hogyan befolyásolja a cégértéket?
Ez lett volna az egyszerűsítő kedvére, ez a nettó működő tőke, ezért mondtam ezt a készlet példát, ott rengeteg más tételt kell megnézni, vevő, szállítóállomány, meg egyéb más mérlegtételt. Ezért ragadtam ki, és mondtam azt, hogy az egyszerűsítés kedvéért a nettó működő tőkét legyen, most csak a készletről beszéljünk, mintha csak az lenne, és ez így befolyásolja a tőkeértéket vételára, hogyha normál állapotban van ez a működő tőke, akkor nem kell semmit korrigálni. Ha viszont nem, az átlaghoz, a normálhoz képest ez a működő tőke eltér, akkor nyilván módosítani kell a vételárat is ennek megfelelően. Tehát hogy ez volt az egyszerűsítésem a készlet tételnek a behozásával, hogy egyszerűsítettem a képletet. Nyilván a tranzakcióban végig a mérleg eredménykimutatást elemzik a befektetők, eladók, és nyilván a főkönyvek szerint, meg ilyen számok szerint mennek végig, és úgy kalkulálják. Tehát ez viszonylag az fekete-fehér tud lenni a nap végén, és meg lehet nézni, hogy ez nem csak bemondása van, hanem tényleg számszakilag ez le van vezetve, de ez egy több hetes munka, amikor ezt kiszámolják a felek közösen.
Amikor megtörténik egy cégérték kiszámítása, akkor az körülbelül meddig számít validnak, tehát érvényesnek, hiszen ugye az üzleti folyamatok zajlanak, és egy cég sem egy statikus valami, hanem ugye egy működő konglomerátum, tehát az meddig érvényes?
Ez a nagyon jó kérdés. Nyilván rá szokott vetődni, hogyha csinált valaki 22. decemberben egy értékelést, az most akkor 24-ben valid, vagy nem. Hát mind a kettő lehet, mert ha az értékelés úgy készült, maradva megint csak a nyereség alapú megközelítésnél, hogy és megint az előző számokat, hogy ne variáljuk, ha 1 milliárdos nyereség volt akkor, és ugyanúgy most is 1 milliárd, és ez valahogy figyelembe vette a befektető, hogy milyen átlagos nyereséget tud, és minden szám nagyjából ugyanaz, akkor még ugyanaz a szám is kijött 24-ben is, de azért nagyon fontos figyelme kell venni a piacát is, tehát hogy lehet, hogy ugyanazt a nyereséget produkálja 24-ben, mint 22-ben, de hát azért minimum az infláció ugye elvek szóba jön, hogy ez most jó vagy nem jónak számít, mi van az üzlet, mi a versenytársakkal, mi van a piacméret, ahhoz képest hol áll. Tehát így azért mozog be a cégérték, hogy nyilvánvalóan fog mozogni, mert a piachoz képest a versenytársakhoz fogják nézni, mert lehet, hogy egy milliárdos nyereség, ami akkor jó volt, az most lehet, hogy csak a piaci szereplő nem elég a harmadik helyezésre, csak az ötödikre. És nyilván ezt azért figyelembe veszi a befektető zárazásba, és itt kanyarodunk oda, hogy amikor szorzó számot akar mondani a befektető, hogy most akkor 5-szörös, 6-szörös, 7-szörös, ezeket mind figyelembe veszi. És számtalan egyéb más tényezőt fog bele zsúfolni ebbe a szorzó számba, tehát visszakanyarodok, lehet, hogy a nap végén két számot fog összeszorozni, de mind a két számba azért ezek az információk bele fognak égni. Tehát a szorzó, visszatér a szorzószámra, hogy hány év nyereségét akarja, benne lesz az is, hogy van a független menedzsmentje, mennyire van túlhitelezve, milyen cashflow képessége van. Tehát rengeteg tényezőt fog figyelembe venni, és akkor visszakanyarodva, hogy az értékelés meddig jó, hát ha nagyon lesarkítjuk, ugye akkor valaki ezt is mondhatja, akkor minden nap fog változni, hiszen minden tényezőt figyelembe kell venni, hogy kialakítsuk mindig az adott értékelést. Emiatt ugye matematikában bár egybeesett a két érték, 22-ben készült meg a 24, de hát meg kell nézni, hogy hogy alapján, milyen feltétel alapján számolta ki azt az értéket, és igazából ott fogja megadni a választ, hogy hát azért jött ki ezért az érték, mert ezeket a tényezőket figyelembe, nem csak a cég specifikus értékeket vette, paramétereket vette figyelembe, hanem a piaci helyzetét, a növekedés lehetőséget, és sorolhatnám. Tehát ez a gyors válasz.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallották. Mai beszélgető partnerem Almási Levent, az RSM akvizíciós és cégértékelési üzletágának vezetője volt. Búcsúzik a műsorvezető, Sipos Ildikó.